Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Somodi Evelin. A mai adásban külföldre utazunk. Az első témánkkal ténylegesen ugyanis repjegypiacról lesz szó, méghozzá arról, hogy az őszi szezonban most már végleg meszeltek az olcsó jegyeknek, már csak az járhat jól, aki igazán előre tervez, kivárni nem lesz érdemes. Majd ezután egészen Brazíliáig utazunk, ahol ugyanis 6 hét múlva elnökválasztást tartanak. Jair Bolsonaro már is számtalan forgatókönyvvel állt elő. Az egyik az például, hogyha nem ő nyeri a választásokat, akkor csalásnak minősíti az eredményt. Mindeközben próbál adakozni a szegényeknek, és a nők tekintetében is próbál magának szavazótábort kovácsolni.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Elbúcsúzhatunk a 2-3 ezer forintos repülőjegyektől. Ősztől visszaállhat a rend a légi közlekedésben, és kevésbé kell félni az utazással kapcsolatos rémhírektől, ugyanakkor az árak tovább emelkednek majd. Ezt állítja a repjegy.hu üzletágvezetője. Holzinger Zoltán elmondta, a Covid előtti időszakhoz 2019-hez képest 80-100%-os drágulás figyelhető meg. A szakember emellett egyetérte a Ryanair korábbi nyilatkozatával, miszerint az emberek nem fognak lemondani az utazásokról, az árak ellenére sem, legfeljebb a fapados járatok felé fordulnak majd. Szabó Zsanett interjúja.
Mostanában elég sok olyan történetet hallunk a médiában is, hogy a Wizz Airrel is, illetve a Ryanairrel is problémák vannak. A Ryanair már beszámolt a járattörlésekről. Ugyanakkor most mégis megjelent több olyan cikk is, hogy lehetséges, hogy őszre rendeződhetnek a repüléssel kapcsolatos helyzetek. Valóban megoldódhatnak őszre ezek a helyzetek?
Igazából ez egy elég összetett kérdés, mert ugye amik őszre megoldódhatnak szerintem azok a forgalommal kapcsolatos fennakadások, amik a nyáron jellemzőek voltak a légi közlekedésben. Én úgy gondolom, hogy ez részben a járatok ritkulása miatt, részben azért is, mert kevesebb lesz a forgalom, mint a nyári időszakban. Úgy gondolom, hogy ez a része megoldódhat. Viszont, hogyha már így a repülőjegy árakról beszélünk, én úgy gondolom, hogy az egy olyan folyamat, ami ugye elindult, ez nem csak a Ryanair, nem csak a Wizz Air esetében igaz, de jóval drágábbak sajnos a repülőjegyek az őszi időszakra, mint az azt megelőző, vagy esetleg a 2-3 évvel ezelőtti őszi utazások esetében. Így aztán én úgy gondolom, hogy lesznek igen olyan dolgok, amik meg fognak oldódni, azonban velünk fognak maradni a drága repülőjegyek még egy darabig.
Mi kifejezetten a repülőjegy drágulásnak az oka, miért nem tudnak visszamenni most, hogy lecseng a nyári időszak?
Volt az elmúlt időszakban, és ezt ugye saját magunk is érezhetjük, hogy az üzemanyag drágulás, ugye ez a légi közlekedésben is begyűrűződik. Ugye van a kerozinárának az emelkedése, amit a repülőjegyekbe beépítenek, ugye ez már drágítja magát az utazást. Ezen kívül itt ugye az árfolyam ingadozás is a legtöbb légitárság dollárban, euróban állapítja meg a repülőjegynek az alapárát. Ugye ez is hozzátesz ahhoz, hogy drágulnak a repülőjegyek. Illetve hát van még egy faktor, ami mondjuk a Wizz Air Ryanair esetében nem igaz, de itt ugye a hosszú távú járatokat, most hogyha beszélünk egy amerikai, észak-amerikai járatról, vagy egy ázsiai járatról, azt a különböző országokból is árusítják ugyanazokat a repülőjegyeket, amiket mi árusítunk, és megnőtt a kereslet ezekre a repülőjegyekre. Itt alapvetően egy drágább jegyárak érvényesek most a piacon. Ugye az elmúlt 2 évben nem tudtak utazni az emberek, és most mindenki szeretne utazni, így aztán emiatt is van ez a fajta drágulás.
Korábban nyilatkozta például a Ryanairnek a vezetője, hogy ő úgy gondolja, hogy attól függetlenül, hogy mennek fölfelé a repülőjegyárak, nem gondolja azt, hogy csökkenni fog az utazásoknak a száma, hanem inkább az emberek választják a fapados megoldásokat. Ön mit gondol, hogy mennyiben fog ez a áremelkedés kihatni az utazásokra?
Rövid távon biztos, hogy csökkenésre számíthatunk az utazások számában. Hosszú távon viszont egyetértek ezzel a nyilatkozattal. az emberek korábban hozzászoktak ahhoz, hogy utazzanak, hozzá fognak szokni a megemelkedett hőjegyárakhoz is, és sajnos el kell fogadni azt a tényt, hogy a külföldi utazások be fognak kerülni, mint korábban. Ezek megmaradnak, és az utazási kedvet nem gondolom, hogy ez visszavetni hosszú távon.
Elején említettem, hogy a Ryanair kapcsán és most már a Wizz Air kapcsán is elindult egy fogyasztóvédelmi eljárás. A Ryanair esetében ugye magas bírságot szabta ki, a Wizz Airrel szemben pedig most indították még csak el ezt az eljárást. Mit gondol, hogy milyen kimenetele lehet ezeknek? Ugye a Wizz Airre is elég sok panasz érkezett, pontosan ezek miatt a járat kimaradások és késések miatt.
Én úgy gondolom, hogy utasok az elsődlegesek. Ez akár egy légitársaság, akár egy utazási iroda számára. Igenis, hogyha az ő érdekű csorbul, vagy maga a panaszkezelés az nem megfelelő, vagy a kártérítés, amit a légitársaság nyújt az ügyfeleknek, akkor én úgy gondolom, hogy el kell marasztalni azt, aki ebben vétkezett. Úgy gondolom, hogy ezekben az esetekben 100%-osan a légitársaságnak kell helytállnia, és ezeket a panaszokat kezelnie. Hogyha ez egy fogyasztóvédelmi eljárás során történik meg, akkor ennek sajnos az lesz a fórum, ahol tudják ezt a panaszt kezelni.
Mire készülhet az, aki mondjuk ősszel utazást tervez, és a repülős utazási módra adja a választását? Számíthat még ezekre a késésekre, vagy mennyire rizikós most a repülés?
Hát én úgy gondolom, hogy, és ez mondjuk igaz bármire, szóval a rossz vélemény az mindig előbb felszínre kerül, mint a jó, szóval, hogy igen, hallottunk rossz tapasztalatokat az utazásokkal kapcsolatosan, de én úgy gondolom, hogy döntő részben azért az emberek gond nélkül el tudtak utazni, nagyon sokan gondtalan nyaralást tudhatnak maguk mögött szerencsére. Egy nagyon érdekes helyzet alakult ki, Covid után gyakorlatilag nem számítottak arra se a repterek, se a légitársaságok, hogy közel 100%-ra vagy 100% fölé is akár visszatérhet a forgalom, és gyakorlatilag ez a kapacitás, akivel terveztek, az egy 60% volt. Itt aztán tényleg egy nagyon nagy lemaradás volt. Össze pontosan a járatritkítások miatt kevesebb járat lesz, mint nyáron volt. Ezeket gond nélkül el fogják tudni vinni a légitársaságok, ki fogják tudni szolgálni. Nagy nyári problémákon túl vagyunk, azok már nem fognak ilyen sok esetben előfordulni. Mi azt tapasztaljuk, hogy ami mondjuk ilyen nagyon kedvező ár volt 2-3 évvel ezelőtt, az teljesen megváltozott, és jóval magasabbak a repülőjegyárak.
Tehát már ezek a 2-3 ezer forintos repülőjegyárakra már nem lehet számolni?
Azokkal sajnos nem. Arra azt mondom, hogy a hosszú távon eltűnt. Átlagosan egy 30-40%-kal nőttek a repülőjegyárak, de látunk azért olyan útvonalakat, ahol ezt azért jóval meghaladja a növekedés, és adott esetben 80-100%-os repjegyár növekedés van 2019-hez képest.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Alacsony a brazil elnök népszerűsége az októberi elnökválasztáshoz közeledve. Jair Bolsonaro szélső jobboldali államfő a közvéleménykutatások szerint nagyjából 15%-kal van lemaradva riválisa a baloldali munkáspárt színeiben induló volt elnöktől, Luiz Inácio Lula da Silvától. A megkérdezett Latin Amerika szakértő szerint a választásokig még sok minden történhet, akár javulhat is Bolsonaro megítélése, de akár az is elképzelhető, hogy erőszakkal tartja meg hatalmát. Fogel Dáviddal Lakatos László beszélgetett.
Elnökválasztásra készülődik Brazília, és úgy tűnik, hogy a jelenleg regnáló elnök Bolsonaro mindent bevet, hogy hatalomban maradjon. Mennyire sikerülhet ez neki?
Hát egyelőre tudunk támaszkodni népszerűségi mutatókra, amik nem igazán neki kedveznek, tehát a személyes népszerűsége az 30% körül van, míg a kormányzati tevékenységének az elutasítottsága az inkább az 50%-ot közelíti, tehát tudunk egy ilyen számról vagy adatról beszélni, illetve tudjuk azokat a datafolya felméréseket idézni, amik nemrég készültek, amik a választásra vonatkoznak már. Itt ugye Lulát és őt hasonlítják össze leginkább, hogyha csak rájuk lehetne szavazni, akkor 51%-kal Lula győzne, míg csak 30-et kapna Bolsonaro. Ha az összes jelölt között nézzük ezeket az arányokat, akkor valamivel kisebb a különbség, de még mindig Lulának áll az ászló, két számjegyű különbség van kettőjük között. Úgyhogy én úgy gondolom, hogyha csak ezekre a népszerűségi dolgokra vonatkoztatjuk a kérdést, akkor úgy gondolom, hogy nincsen túl sok esélye.
Ha az ember egy utána néz, akkor úgy tűnik, hogy regnáló elnök még nem volt ennyire népszerűtlen választás előtt, így az utóbbi néhány választás előtt. Ez jelezhet-e bármit előre?
Hát igazából most nem tudom, hogy a kérdés csak Brazíliára, vagy általánosság vonatkozott, azért neki szoktak futni alacsonyabb népszerűséggel rendelkező elnökök, mert az ember különböző dolgok miatt azért kicsit talán azt támogatja jobban, főleg ilyen krízises, válságos időszakban, aki hatalomban van, mert ez biztonságot, kontinuitást sugall, ugye?
Én ezt Brazíliával kapcsolatban olvastam, hogy ott általában a regnáló elnökök mindig népszerűek, amikor neki indulnak a választásnak. Én ezt ezért kérdeztem, hogy most ez jelentős különbség. Jelez, miközben ugye a korábbi elnök, Lula da Silva pedig jön föl, és mérhetően népszerű.
Persze, meg most konkrétan az ő esetét nézzük, Lula da Silvájét, akkor ő volt Brazília történetének legnépszerűbb leköszönő elnöke, amikor ugye a másik ciklusát is abba hagyta, és a világ egyik legnépszerűbb elnöke. Tehát, hogy valóban, hogy ehhez mérjük, akkor sehol nincsen hozzá képest Bolsonaro. Nyilván azért hozzá kell venni a gazdasági körülményeket, a világban zajló, éppen zajló folyamatokat, tehát hogyha teljesen korrektek akarunk lenni, akkor teljesen más időszak volt a 2000-es évek eleje. A 2003-11 között volt ugye elnök Lula, mint most, tehát nem volt Covid, nem voltak különböző dolgok, de mondjuk a 2008-os gazdasági világválság azért nyilván szintén ott azért megkavarta egy kicsit a dolgokat, de igen, tehát hogyha csak erre vetítjük ki, akkor valóban ő úgy fut neki ennek az elnökválasztásnak, hogy egyébként sokkal jobb eredményeket mutató elnökök tették csak ezt. Nyilván ez van neki, nem akar lemondani a lehetőségről legalábbis, hogy elnök lehessen, folytathassa, nyilván neki fog vágni. Még van egy bő hónap, tehát itt még hatalmas dolgokat tehet pro és kontra, ugye a két főjelölt.
Na és akkor itt van a lényeg, amit most mondod, hogy hatalmas dolgokat tehetnek, de tehetnek-e valóban? Tehát mondjuk Bolsonaro, amikor megválasztották előtte, hihetetlen a jövőképet vázolt fel, úgy tűnik, hogy ebből nem sok minden valósult meg, és ugye itt van ez a hirtelen zöldre váltása, amit viszont nagyon nehéz elhinni innen nézve, és azt gondolom, hogy különösen ott a szegényebb népcsoportoknak meg pláne nehéz elhinni, hogy most hirtelen ekkorát változik majd az ő hozzáállása.
Hát a zöldre váltás szerintem nem sok vizet fog zavarni. Nyilván Brazíliában is vannak olyan körök, és egyre növekvő számú ember, akik már szavazó polgárok is esetleg, akik támogatnák egyébként ezt a zöldre váltó folyamatot, vagy azt, amit a korábbi kormányzatok képviseltek, de nem hiszem, hogy ez fogja eldönteni. Itt inkább azt fogja eldönteni, hogy tudnak-e másnap a boltba vásárolni ételt maguknak, és ebben viszont már tett lépéseket, mondjuk 4 évig nem csinált semmit, konkrétan leépített olyan szociális programokat, támogató programokat, amit előtte a Lula kormányzat, aztán az őt követő Dilma Rousseff kormányzat sikerre vitt, és több 10 millió embert mozdítottak ki a mély szegénységből, illetve a szegénységből. Ezt egy nemzetközileg többszörösen elismert ember mozgatta, igazából ő volt ennek a programnak a vezetője, de végül is ezt a két kormányzati nevet, Lulát és Rousseffet szokták említeni ennek kapcsán. De a lényeg az, hogy most ő is törvényalkotott, és mintegy 20 millió család kap extra pénzt, akik mély szegénységben vannak, és ennek kapcsán lehet látni azt a 2-3%-os népszerűség növekedést, amit most mérnek a július, illetve az augusztusi adatok. Tehát azért lépésről lépésre le lehet faragni valamennyit abból a hátrányból, ami van, illetve hát tudjuk azt is, hogy az előző választásnál börtönbe került ugye Lula, ott éppen akkor a legfőbb ügyész Sergio Moro mindenféle vádakat hozott össze, és hát nem teljesen korrekt bizonyítási eljárásban ugye kivetette az elnökségért folyó küzdelemből Lulát, tehát nem tudott indulni, már pedig ott is ő vezetett. Most ebben a mondjuk 6 hétben még bármi lehet. Tehát ezeket az eljárásokat megszüntették, Sergio Moro sincsen már a képbe, aki ugye később igazságügyminiszter lett, hogy megjutalmazzák ezért a tettért. Én elég sok mindent el tudok képzelni sajnos a brazil politikai életről, remélhetőleg nem lesznek ilyen kártyák.
Ugye egyik oldalról itt van ez a veszély, ami nagyon valószínű. A másik veszély meg az, amit már eleve Bolsonaro direkt így belengetett, hogy szerinte manipulálható a gépi szavazás, tehát ő valami ilyesmit nyilatkozott, hogy természetesen ő tiszteletben tartja a választásokat, amennyiben azok tiszták lesznek, és megkérdőjelezhetetlen lesz az eredmény, csak hogyha nem ő nyer, akkor valószínű nem fogja így érezni. Főleg, hogyha már láttuk, hogy korábban mire volt képes azért, hogy az esélyesebb jelöltet eltüntesse a színről.
Persze, hát igazából ő sok mindent mondott, tehát ezt megelőzően mondott olyat is, hogy 3 út van előtte, vagy nyer, vagy letartóztatják, vagy meghal. Tehát ilyeneket is mondott. Aztán mondott egy olyat a kampányítóján július végén, hogy a hadsereg mellettünk áll, nem veszíthetünk. Most nemrég egy olyat mondott, szintén egy kampányrendezvényen, hogy harcra készülünk, és küzdeni fogunk, és nem olyan politikai harcra gondolt, hogy tévévitákban ott akarja megméretetni magát. Közben a hadsereg egyébként valamiért beszállt ebbe a választási eljárásba, mert a választásokat felügyelő szervezet, aminek éppen most nevezte ki múlt kedden egy új vezetőt. Érdekes volt egyébként megfigyelni, hogy a még élő 6 volt elnökből 5 elment legfelsőbb bírósági bírák, tehát elég nagy ceremoniális keretek között tette le az esküt az új vezető, aki egyébként nagyon korrekten a választások tisztaságáért stb. Emelte fel a hangját, nem is nagyon mosolygott Bolsonaro egyébként a felvételeken. Tehát, hogy itt van egy ilyen dolog, hogy a szervezet azt próbál helytállni, és van egy elnök, aki, ahogy ön is említette, körülbelül egy hónapja, sőt már a választási kampány előtt elkezdte azt a módszert, amit Trump is csinált, hogy ezek a szavazógépek, ezek megkelhetők, ez nem működik. Nem fogom elfogadni a választást, és ennek kapcsán avatkozott be végül is visszakanyarodva ide, amit említettem az előbb, hogy a hadsereg is bekapcsolódott itt a választás megszervezésébe, és nekik is voltak ilyen kvázi ajánlásaik, követeléseik, hogy milyen dolgokat kellene még megváltoztatni. Csak ugye ez az október másodika, ami az első forduló, ez olyan közel van, hogy a választási bíróság bizonyos dolgokat már nem tud addig megtenni. Most még azon folyik a vita, a legutóbbi ilyen nyilatkozatból ezt lehetett kihámozni, hogy talán még egy olyan tesztelést, amit a hadsereg szeretne, egy olyan tesztelést még meg tudnak október másodikáig csinálni, ami bebizonyítaná, hogy ez a rendszer ez tényleg megbízható.
Mekkora esély van arra, hogy Bolsonaro akár egy polgárháborús helyzetet teremtene, vagy akár egy katonai huntát építene? Bár ha ő marad az elnök, akkor az nem egy katonai hunta lenne, hanem a katonaság támogatásával kvázi választásokon nyertes demokratikus vezetés.
Papíron. Hát igen, a demokratikus az igen, az eléggé csak ilyen idézőjelesen és papíron. Én úgy gondolom, hogy azért Brazíliának nem felejthetjük el a múltját. Tehát a 64 és 85 közötti most éppen relativizált katonai diktatúrát gondoltam megemlíteni, tehát hogy van erre már történelmi precedens az országban egyrészt. Másrészt a hadsereg mindig is a biztosítéka próbált lenni annak, hogy egyébként itt demokratikus folyamatok vannak, de ő azért egy kicsit a véleményét is ezzel ki akarja nyilvánítani, mert éppen egy demokratikusan megválasztott elnököt nem engedett igazából kormányozni ugye a 60-as években, de hát ez a hidegháború időszaka, remélhetőleg most már higgadtabbak az urak. Ez az egyik része a dolognak. A másik része, hogy Bolsonaro, aki maga is ugye katona, bár nem tábornoki rendfokozat, ugye százados volt, telerakta a kormányát, és még most is, bár azért jó páran távoztak, még most is vannak tábornoki rendfokozatú miniszterei, tanácsadói, az alelnöke is egy 4 csillagos tábornok, ugyanúgy az az alelnök, aki indul vele most az újraválasztáson, szintén egy 4 csillagos tábornok. Érdekes egyébként azt megjegyezni, hogy nem a mostani alelnökével indul, aki különböző eljárásokat kezdeményezett vagy pedzegetett elindítani a kongresszusban, mert ő sem értett minden húzásával, főleg itt a demokrácia kapcsán a mostani elnöknek. Tehát én úgy gondolom, hogy nem lehet arról beszélni, hogy a hadsereg egyöntetően támogatná bármit is tegyen Bolsonaro, attól függetlenül, hogy ő a fegyveres erőknek ugye a főparancsnoka, de én nem gondolom, hogy a hadsereg, hogyha egy demokratikusnak tűnő választás van, mindent felrúgva Bolsonaro-t támogatná, csak azért, mert az elnök úgy érzi, hogy őt kipöccintették a hatalmából valamilyen illegális módon, amit egyébként nem tud bizonyítani, eddig sem tudott bizonyítani. Ez inkább csak a Trump-féle retorikára utal arra, hogy január 6-án ott is történtek olyan események, amik nem gondoltunk volna, hogy az Egyesült Államokban megtörténhet. Erre való utalások itt is vannak, az ő, illetve a gyerekeinek a retorikájába, akik különböző tisztségeket töltenek be, ugye szenátor is van közt, stb. Tehát erre próbál valamit felépíteni, aztán meglátjuk, hogy az emberek hogy reagálnak rá.
És egyébként az, hogy őt a vagyonosabb rétegek támogatják igazán, ez mennyiben számíthat bármit is a választásokon?
Hát, hogy ki mennyire számít, ugye hát mindenkinek egy szavazata van. A vagyonosabb rétegek inkább azt a nagyon szűk elitet, nem is felső 10 000-ről beszélnek, hanem még kevesebbről, akiknek olyan üzleti köreik vannak, amiknek esetleges üzleti érdeksérüléseit vélik, hogyha éppen Lula lenne ugye az elnök, tehát valamiből bevételt kell generálni azért, hogy szociális programokat tudjanak működtetni, és most éppen ilyen világgazdasági helyzet van, amikor nem biztos, hogy máshonnan el tudja teremteni az ország ezeket a bevételeket, tehát ők inkább az üzleti érdekeiket féltik, és ennek kapcsán egyébként volt is egy videó, ahol néhány brazil milliárdos arról beszélgetett, illetve egy beszélgetés volt, pontosabban ezt szivárgott ki, hogy ők hogyan próbálják támogatni, és milyen eszközökkel, és hogy még mi fér bele az ő értékítéletük szerinti játszmába, hogy megtartassa a hatalmát Jair Bolsonaro. Az augusztusban most nemrég látott napvilágot. Igazából nem meglepő, tehát Latin Amerikában járunk itt azért. Ez valamennyire benne van a pakliba, de én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül ezek az üzleti körök fogják eldönteni, tehát nincsen akkora befolyásuk a folyamatokra. Ahogy említettem, a hadsereg, illetve a rendőrség, ha higgadtan tényleg a demokratikus berendezkedéshez méltó dolgokat követik, akkor szerintem nem lesz gond.
Az elmúlt percekben Fogel Dávid Latin Amerika szakértőt hallották, és ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.